Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten hozta kedves testvéreimet erre a verőfényes szeptemberi vasárnapra. Ő tegye áldotta a mi együttlétünket szent lelkének közösségében. Énekeljük testvérek kezdő énekül a 164. ének első két versét. A 164. énekünk így kezdődik: Téged áldunk, Nagyisten, e szent napnak reggelén. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Mózes első könyvének 50. részéből, a 15. verstől kezdődően. A Mózes első könyvéből, az 50. részből, a 15. verstől kezdődően szól Isten igéje a következőképpen. Amint látták József bátyjai, hogy az ő atyjuk meghalt, ezt mondták: Hát, ha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nekünk mindazt a gonoszt, amit rajta elkövettünk. Üzenetet küldtek azért Józsefhez mondván: A te atyád megparancsolta nekünk az ő holta előtt mondván, így szóljatok Józsefhez: Kérünk téged, bocsásd meg a te atyád fiainak vétkét és bűnöket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsásd meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. József pedig sírt, amikor ezt mondták neki. Járultak pedig ő hozzá az ő testvérei is, és leborultak előtte, és azt mondták: Ímé, mi a te szolgáid vagyunk. József pedig azt mondta: Ne féljetek, avagy Isten gyanánt vagyok-e én? Ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Most annak okáért ne féljetek, eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket. És megvigasztalta őket, és a szívükre beszélt. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok és áldott lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható Atyán, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 374. éneket. A 374. ének mind a 6 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, Úr Jézus, nézz le rám! Imádkozzunk! Megváltó Úr Jézus, köszönjük háladással, hogy újra és újra lenézel ránk. Nem lenézel minket, hanem odafordulsz felénk, tekinteted megakad rajtunk, és a szíved megszán minket. Mint egykor a galileai sokaságot, amelyik tele volt betegekkel, elesettekkel, kivetettekkel, bűntől meggyötörtekkel, békétlen szívűekkel, örömre sóvárgókkal, megszántad őket. És megelégítetted lelküket is, és majd testüket is. Köszönjük, hogy így akarsz minket is újra és újra megelégíteni. Hogy a te szent mennyei derűd újból szétáradjon rajtunk. Mert látod, a mi derünk, a mi vékességünk és a mi örömünk nagyon törékeny. Olyan hamar össze tudja törni a hétköznapok sűrűségében a gondok terhe, a mi kételjeink nagysága, vagy a mi hitetlenségünk vaskossága. Köszönjük, hogy mindezekkel jöhetünk újra hozzád. És köszönjük, hogy aki bizalommal keres meg téged, mint ahogyan mi is ma, azt semmiképpen el nem küldöd a te színed elől. Köszönjük, hogy leültetsz minket, szemünkbe nézel, szívünkre beszélsz, és foglalkozol velünk. Köszönjük, hogy megértő szeretettel hajolsz le hozzánk. És köszönjük, hogy nem vádolsz, hanem megbocsátasz. Mert látod, ebből a bocsánatból tudunk élni. Egyik napról a másikra, egyik hétről a másikra. Ez a mennyei táplálék ad erőt nekünk ahhoz, hogy tovább lépjünk, amikor nehéz kihívások előtt állunk. Ez a mennyei táplálék erősít meg a kísértések közepette, hogy ellene álljunk a bűn csábításának. Köszönjük, hogy ezt teszed velünk folyamatosan. És köszönjük, hogy most is úgy akarod a közösséget vállalni velünk, hogy mindenki megérezze, jó nekünk itt lennünk. A te közeledben, a te szereteted melegében, ahol biztosítasz nekünk helyet, és ahol mindenki otthonra találhat. Köszönjük hálaadással, hogy ezt az otthonosságot, ezt a mennyei derűt és békét kívánod újra szétosztani nekünk és megerősíteni bennünk. Áldott légy mindazért, amit ma is elvégzel bennünk, javunkra és örömünkre, szent lelked által. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 433. ének első két versét. A 433. ének így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten üzenetét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második leveléből, az 5. rész 18. és 19. verseiből. Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt gyülekezet második leveléből, az 5. rész 18. és 19. verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és rejen bízta a békéltetésnek igéjét. Rejánk bízta a békéltetésnek igéjét. Drága testvérek, egy különös feladattal bízatott meg Isten népe ebben a világban. Pál apostol úgy fogalmazza itt meg a korintusiakhoz írt levélben, hogy ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Ezt a szolgálatot pedig egy különös isteni eszköz által, a békéltetés igéje, a békéltetés szava által lehet végezni. Mindez pedig Istentől van, halljuk alapigénk első sorában. Rögtön kíváncsiság támad bennünk, hogy mire utal itt Pál apostol? Mi az a mindez, ami Istentől van? Milyen előzményei vannak ennek az apostoli felszólításnak? Hogy teljesítsük a megbékéltetés szolgálatát. Olyan előzményei vannak ennek, amelyeket az előző versek árulnak el nekünk, mégpedig a 11. vers, majd a 14. vers, alapigénket megelőző versek ezek, ahol azt mondja Pál, hogy mi ismerjük az Úrnak félelmét. Azaz, mert mi Isten félelemben járunk. Vagy ahogy a 14. versben indokolja a megbékéltetés szolgálatát, minket a Krisztus szerelme szorongat. Pontosabb fordítás szerint minket a Krisztus szeretete ösztönöz. Mire? Arra, hogy fölvállaljuk ebben a békétlen világban a megbékéltetés szolgálatát. Nem könnyű dolog ez. Isten maga is átélte a megbékeltetés szolgálatának súlyát. Ő megfizette ennek a komoly árát. És mielőtt az apostol arra buzdítana nem csak az akkori olvasókat, hanem minket, mai hallgatókat is, hogy vállaljuk föl a megbékéltetés szolgálatát, azelőtt elmondja, hogy mi lehet ennek az alapja. Az ugyanis, amit Isten cselekedett, mielőtt minket ösztönözne a megbékélés szolgálatának a fölvállalására. Mit cselekedett Isten? Azt mondja itt Pál apostol, hogy megbékéltetett minket önmagával Jézus Krisztus által. Különös kifejezés ez. Érződik ebből az, hogy az egész az Isten műve. Minket megbékéltetett Isten önmagával Jézus Krisztus által. Miért volt erre szükség? Azért, mert a bűn rettenetes szakadékot támasztott Isten és az ember között. És ezt a szakadékot az ember nem tudta volna áthidalni. Ezt egyedül Isten volt képes irántunk való könyörületéből és nagy-nagy szeretetéből áthidalni. Mégpedig úgy, hogy Jézus Krisztust tette oda közvetítőnek, aki élete és vére árán megbékéltette az embert Istennel. Igen, ez az alapja annak, hogy az Isten gyermekei, akik megbékültek már Istennel, vihetnek valamit ebből a mennyei békességből, vagy derűből, ahogy énekeltük az énekben, abba a világba, amelyik annyira hiányolja ezt a békességet és ezt a derűt. Egy középkorú családos férfi egyszer súlyosan megsértette igazságtalanul az ő idős édesapját. Nagyon fájt ez az idős apának, aki távolabb lakott a fiától, és próbálkozott többféle módon arra, hogy megbéküljön a fiával. Pontosabban, hogy megbékéltesse a fiát önmagával. Mert hogy ő, az idős apa nem haragudott a fiára. Csak sajnálni tudta, hogy ilyen indulatos volt, hogy ilyen igazságtalanul, csúnyán megsértette őt. És próbált telefonálni a fiának. Mikor a fia meghallotta, hogy az apa van a vonal túlsó végén, lecsapta a kagylót. Az apa többször is próbálkozott, volt, amikor más családtag vette fel a kagylót, de az apa, a középkorú fiú parancsára a családtagok is le kellett, hogy tegyék a kagylót. Akkor levelet írt az öreg édesapa. Mikor megkapta a levelet, és ránézett a borítékra, olvasatlanul eltépte és bedobta a szemetes ládába. Mit tegyen hát az idős édesapa, hogy valami módon megengesztelje a fiát? Minden eszközt kipróbált. Minden kapcsolatfelvételi szándéka sikertelen maradt. Aztán egyszer lebetegedett, kórházba került, és úgy nézett ki, hogy nem sok van már hátra az idős férfinak. És megkérte, hogy a kórházból értesítsék a fiát, szeretne vele halál előtt még egyszer utoljára találkozni. A fia első hallásra nem vette eléggé komolyan. Lehet, hogy trükk az öreg részéről, hogy valami módon már lásson engem. Aztán az öreg sürgető kérésére kórházból újabb hívás érkezett, de jöjjön, mert nem sok van hátra az öregnek. Meggondolta végül magát a fiú, aki otthon ez idő alatt mindig nyugtalan volt, a családban is feszültség támadt, emiatt a rendezetlen dolog miatt, és végül csak elment az édesapához, és megbékültek a kórházban, mielőtt az öreg meghalt volna. Néhány hét múlva a fiúnak az otthona is teljesen földerült, megváltozott, mert megbékélt szívvel ment haza a családfő, és ingerlékenysége, feszültsége feloldódván már nem viselkedett olyan lehetetlenül és elviselhetetlenül a családjával. Igen, mert az Isten békessége ragad, ahogy mondja Reményik Sándor a csodálatos, közismert, szép versében, a Békesség Istentől című versében. Igen, az Isten békessége ragad. Úgy, ahogy folytatja abban a versében Reményik, vihartépet fák, ezek vagyunk mi, ágainkon mégis vadgalamb búg, és békesség terem. Mert az Isten békessége ragad. Békesség, köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől, folytatja a költő. Vihartépet fák. Igen, a harag, az indulat, a gyűlölet, az irigység, mint József testvérei esetében, megtépázták a testvérek kapcsolatát. Megtépázták Jákob családjának az életét. Megmérgezték a hangulatát. Hisz tudjuk, miután eladták irigységből a testvérek Józsefet, és az elkerült Egyiptomba, és ott megjárta a mélységeket. A testvéreknek otthon hazudniuk kellett, hogy vadállat tépteszik. És évtizedekig ebben a hazugságban éltek, és nem mertek igazán az apjuk szemébe nézni, mert tudták, hogy valami gonoszság terheli a lelküket. Mint ahogy ez kiderült majd a megbékélés idején, miután meghal Jákob, akkor eszükbe jut a testvéreknek. Mit mondott az öreg halála előtt? Ezt mondjátok Józsefnek, bocsáss meg nekünk azért a gonoszságért, amit rajtad elkövettünk. Lám itt is az atya sugallja a megbékélést. Mert mindig az atya indul el, és ő teszi meg az első lépést a megbékélés felé. Mint a tékozló fiú történetében. Ahol tulajdonképpen nem is a fiú van a történet középpontjában, hanem az atya. Az az atya, aki távolról kémleli a messzeséget, sóvárogva, várva haza az ő elcsatangolt fiát. Aki szégyent hozott a házra, aki elpridálta a vagyonát, aki kócosan, rongyosan, lezüllötten jön hazafelé nagy, súlyos, nehéz léptekkel, és hogy megkönnyítse az utolsó lépteit, kiszalad elébe az öreg apja. Az ókori keleten nem is volt könnyű szaladni, hisz földigérő köntös volt a férfiakon is. Föl kellett húzni ezt a köntöst, hogy egy kicsit könnyebb legyen a mozgás, ráadásul idős férfinak utcán szaladni még illetlenség is volt. Mit sem törődött a példázatbeli apa azzal, hogy mit szólnak a szomszédok vagy a szolgái ahhoz, hogy ő kifut a fia elé. Kezdeményezi. Megteszi a lépést ahhoz, hogy végül megtörténjék a nagy megbékélés. Igen, erről beszél Pál apostol alapigényben. Azt mondja, mindez Istentől van. Istentől van az, hogyha felébred bennünk az Isten félelem, ha az Isten szeretete elkezd ösztönözni minket, Istentől van az, hogy elinduljunk mi is, ha már Krisztusban új emberekké lettünk, ahogy az előző versben hangoztatja ezt Pál, hogy a régi állapot megszűnt, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden, új állapot jött létre. Új állapot. Amikor már nem a harag alatt élünk. Amikor már nem feszült a légkör bennem és körülöttem. Amikor már nem kell görcsbe ránduljon a gyomrom, ha meglátom azt a valakit, aki megbántott. Vagy akit talán én rövidítettem meg, de még nem volt erőm oda menni és bocsánatot kérni tőle. Azt mondja Pál apostol, hogy Isten minket magával megbékéltetett Jézus Krisztus által. Ezt az örömöt hirdeti meg az efézusiaknak is, amikor a levelében azt fogalmazza meg Pál apostol a második részben. Most pedig ti, akik távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Ó, micsoda nagy öröm! Mikor az a válaszfal, ami oda kerül férj és feleség közé, Isten hatalma által lebontódik. Mikor a választ valami oda kerül két nemzet közé, ami akár háborúságot is tud szülni, az lebontódik. Ugye vannak ilyen nagy, híres történelmi megbékélése. Lásd, francia és német megbékélés. A 20. században. Miután farkas szemet néztek egymással a történelemben nagyon sokszor. Az első világháborúból maradt fent egy történet. Egy francia katona tiszt írta le utólag az emlékirataiban a következő jelenetet. Ő is súlyosan megsebesült, és bevitték a segélyhelyre, és miközben ott feküdt a hordágyán, tanúja volt a következő jelenetnek. Egy súlyosan fejsérült francia katona feküdt, feje már bekötve, de mindenki tudta, hogy csak órái vannak hátra. És a katona, ez a francia katona kicsiny ezüst keresztet vett elő a zsebéből, a mellén összekulcsolta a kezét, és félhangosan elkezdett egy közismert imádságot latinul mondani. Mellette egy súlyosan sebesült német katona feküdt a hordágyon. Roham közben a francia árokban sebesült meg, és őt is ugyanarra segélyhelyre vitték be gyorsan, ahova a franciákat. Hallja a német katona, hogy mellette latinul mondja a közismert imát a francia. És a német bekapcsolódik a francia imájába, és elkezdi folytatni ugyanazt az imát. A francia katona erre erőlködve odafordítja a fejét, ránéz az ellenséges német katonára, az is fölemelkedik, és szembenéz a francia katonával. A francia katona ekkor oda nyújtja a kis keresztet, a német katona elveszi, megcsókolja és visszaadja. Utána a remegő kezekkel kezet fog a két ellenfél. Néhány perc múlva megtörik a tekintete a franciának, nem sokkal később a német veszíti el az eszméletét végérvényesen. De hisszük, hogy oda át mindketten újra találkoztak. Miközben az Isten békességében léptek ki ebből a világból. Igen, valahol úgy születik meg a tartós békesség, ha elkezdünk ugyanahoz az egy Istenhez kiáltani, vagy akár tört szavakkal is, nehéz lélegzettel is, de kimondani azt, hogy bocsáss meg. Ahogyan az atya sugallta Jákob a halál előtt az ő fiainak. Így szóljatok Józsefhez. Bocsásd meg azt a gonoszságot, amit veled szemben elkövettünk. Emlékszünk a történetre? Hogy reagál József erre a bocsánatkérésre? Úgy meghatódik, hogy elkezd sírni. Férfi lépje. Az ország második embere ő Egyiptomban akkor. Nagy hatalom van a kezében. És ezzel a hatalommal nem él vissza, nem bosszulja meg a testvére gonoszságát, mert ő Isten vezetésében járt mindvégig. A József történetet végig kíséri az a kijelentés, hogy de az Úr Józseffel volt. A börtönben is, a Potifár házában is, mikor jogtalanul megvádolták, de az Úr Józseffel volt ott a kút mélységében is, ahol a testvérei ott hagyták, és az Úr Józseffel volt akkor is, amikor jött a 7 szűk esztendő, előzetesen a 7 bő esztendő, és mert az Úr Józseffel volt, József tudta mindig a bőség idején is, a szükség idején is, hogy mit kell tenni, hogy megtartóvá legyen, nem csak az egyiptomiak számára, hanem az ő családja számára is. Azok felé is megtartóként mutatkozzék, akik ki akarták oltani az életét. Ezért mondja ott az előbb hallott történet végén, hogy eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket. Igen, ez az Isten békessége. Azt mondja Ézsaiás próféta az 52. rész 7. versében, hogy mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt mondónak a lába. Mi szép, mi megható, amikor érkezik valaki, aki békességet hirdet, aki jót mond, aki szabadulást hirdet, aki azt mondja, uralkodik a te Istened. Hogy nem a harag, nem a békétlenség, nem a széthúzás, nem az irigység uralkodik, hanem a te Istened uralkodik. Igen, mert az Isten békessége ragad, mondja a remény. Vajon mennyi ragadt már rám az Isten békességéből? És mennyi ragadt a környezetemre általam az Isten békességéből? Jó lenne ezt mérlegre tenni. Vajon tud-e örülni érkezésednek úgy valaki, mint ahogyan az ézsaiási profécia hangsúlyozza? Mi szép, mikor feltűnik az örömhírmondó, aki jön, hogy békességet hirdessen, hogy jót mondjon, hogy kihirdesse, hogy uralkodik a te Istened. Uralkodik a te Istened. Mi uralja a szívedet? Ki uralja a szívedet? Mi uralja a családi életed szinterét? Mi uralja az emberi kapcsolataidat? Vajon az Isten békessége? Pál apostol arra hivatkozik, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Vagyis a régi állapot megszűnt, az ellenségeskedést Isten fölszámolta, új állapot jött létre, új helyzet keletkezett. Az az új, amiről az Efézusiakhoz írt levélben, mint hangsúlyoztuk. Azt mondta, hogy ti távol voltatok az Isten szeretetétől, most közel valóká lettetek. Most otthon vagytok az Isten békességében. Vajon igaz ez reánk nézve? Vajon a békesség hírnökei tudunk lenni ebben a világban? Vajon az Isten országának a jellemzői észrevehetők-e a mi életünkben? Pál apostol azt mondja, az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, Szentlélek által való öröm. Igazság, békesség, öröm. Ugye mennyire vágyik minden ember erre? Az Ószövetség kifejezése a békességre nézve közismert számunkra is, ugye, amikor Jeruzsálem nevének jelentését szoktuk fejtegetni, ugye, az a béke városa, a Sálomból származik, ami nem csak a békét jelenti, hanem magában foglalja az áldást is, magában foglalja azt a szövetséget is, aminek a keretében az ember élete a helyére kerül. Mert a békesség a Biblia értelmében az nem csak egyszerűen a háború ellentéte, amikor letesszük végre a fegyvereket, amikor megszűnünk lövöldözni egymást, hanem a Biblia értelmében a békesség azt is jelenti, hogy jólét, nyugalom, rend, rendezettség, boldogság, amikor mindez egyszerre uralja a lényünket, a hétköznapjainkat, az emberi kapcsolatainkat. Ez egy mindenre kiható belső állapot. Istennek az a békessége, ami ragad, ahogy mondja a költő. Ragad. Ezzel szemben Izsaiás proféciájának egy másik helyén, az 57. részben olvassuk azt, hogy nincs békességük a hitetleneknek. Nincs békességük a hitetleneknek. Nincs békességük azoknak, akik nem ismerték fel Krisztus által a mennyei atyában a békesség forrását. Aki kezdeményezi ezt a békességet, ahogy Pál mondja, hogy ő békéltetett meg önmagával minket. És ha ez megtörtént, akkor mi lehetünk már a békesség eszközei ebben a világban. Pál apostol ezt nagyon fontosnak tartotta. Egyszer egy hetes evangelizáció volt egy gyülekezetben, és egy asszony estére Erre meghatódott abban hallgatta az evangéliumot, a templom egyik sarkában megbújva, majd a hét vége felé a lelkész megszólította is. Hát nagy örömmel újságolt el az asszony, hogy őt Isten igéje megérintette. Ő most már megbékült Istennel, most teljes nyugalom van a szívében, mert rájött arra, hogy minden bűnét megbocsátotta neki Isten. És akkor a lelkész, aki jól ismert ennek az asszonynak az életét és a kapcsolatait is, azt mondta, hogy de még nem jutott teljes békességre. Úgy tudom, évek óta nem beszél az anyósával. Akkor lesz teljes a békessége, ha vele is megbékél. Engedelmesen lehajtotta a fejét ez az asszony, csak annyit válaszolt. Igen, megyek. De ez az elhatározás sem elég, hanem akkor valóban el kell indulni, és menni. Mert a békesség eszközei csak addig szükségesek, amíg kimondatik ez az ösztönző szó, hogy eredj el, és békülj meg. A többi pedig a te feladatod. Mert a békesség eszköze nem mehet bocsánatot kérni és megbékülni helyetted, azt neked kell elvégezni. És amikor Isten Jézus Krisztusban erre ösztönöz az ő szeretetével, vagy szerelmével, ahogy Pál apostol itt fogalmaz, hogy ilyen formában is legyünk a békesség eszközeivé, akkor ezt a néhány lépést nekünk kell megtenni. Akár csak a tékozló fiú közismert példázatában, meg kellett indulni a fiúnak is hazafelé. És az atya is akkor elindult feléje. Akkor ismeri fel a fiú igazán, hogy az Isten szeretete vonzza őt, amikor ő maga elhatározza, hogy elmegy és bocsánatot kér, mert Istennek ezt a szeretetét megsértette. Most hát így történik a mi életünkben is. Az a megbékélés, ami Istentől van. Azt mondja Pál, mindez Istentől van, aki minket magával megbékéltetett Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát, eszközül pedig ránk bízta a békéltetés igéjét. Isten hogy békéltetett meg minket önmagával? Azt mondja Pál, hogy nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket. Nem tulajdonítja többé nekünk a mi bűneinket. Miért? Mert azokat valaki magára vette. Jézus Krisztus minden adósságunkat kifizette a kereszten. Nem vagy többé leterhelve semmiféle adóssággal. Pál apostol egy másik helyen egy ilyen képet használ, azt mondja, hogy az adós levelet fölvitte a keresztre és oda szegezte. Azért érvénytelen az adós levél. Nem vádol többé téged. És ezért mondja az ige másút, azért hát senkinek semmivel ne tartozzatok ezután, csak azzal, hogy egymást szeressétek. És aki a szeretet törvényét betölti, az minden más törvényt betölt. Aki a szeretetben marad, az Istenben marad, mondja János apostol. És valóban, aki megbékült Istennel Jézus Krisztus által, az ezt a békességet nagyra tudja értékelni, mert tudja, hogy milyen hatalmas árat fizetett érte Jézus. És ezért vigyázz tudatosan arra, hogy a békessége senkivel ne törjön meg. Mert tudja, hogy nagy áron kapta ő ezt ajándékul Istentől. És ezért vigyázz rá az Isten gyermeke tudatosan, következetesen. Ezért kerüli a háborúságot, ezért igyekszik akár két ellenséges embert is megbékéltetni egymással. Ezért igyekszik imádkozni azért, hogy az Isten békessége áradjon el az ellenségeskedőkben is. Mert az Isten gyermeke akkor érzi jól magát ebben a világban, ha nem csak az övé, az Isten békessége, hanem ez szétsugárzik a környezetére is. És így lesz ez a sokszor háborúság miatt vérontóvá vált világ az Isten békességének a színterévé. És ebben akar téged is, és engem is felhasználni Isten. Ha egyszer megbékített minket önmagával. Azért, hogy ez a föld ne a bűn uralma alatt nyögő föld legyen. Ez a föld ne a vérontás helyszíne legyen, hanem ez a föld valóban az Isten uralmának a színterévé váljon, ahol az ő békessége uralkodik. Általad is, és általam is. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 474. ének, 474. ének mind három versét. 474. énekünk így kezdődik, siessetek, hamar lejár. Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük neked, hogy ma is kérhetjük a te bocsánatodat. Mindarra a bűnre, amivel téged megbántottunk, amivel egymásnak kárt okoztunk. Látod, Istenünk, hogy a bűn, amivel téged vagy másokat bántunk, visszaadt rejánk is. Nincs nyugalmunk, feszültség lesz órá rajtunk, ha nincs rendben a lelkünk. Ha nincs békességünk veled és egymással, akkor nincs békességünk önmagunkkal sem. És akkor tüskés természetünk csak taszítani tud mindenkit. Te látod, hányszor voltunk ilyen helyzetben. Könyörű rajtunk, és gyomlált ki szívünk tüskeit. Adj nekünk igazi mennyei békességet. És könyörű, hogy ennek birtokában legyen erőnk oda menni egymáshoz, kimondani a bocsánat kérő szót. Megalázkodni egymás előtt, mint tették a testvérek, mikor oda mentek Józsefhez, és azt mondták, hogy a te szolgáid vagyunk. Urunk, megindul a te lelked, ha ilyen megalázkodó mozdulatot lát részünkről. És irgalommal lehajol, és fölemel, és azt mondja, ne félj, eredj el békességgel. Köszönjük, hogy így küldesz tovább minket is. Egy háborúskodó, feszültségekkel terhes világba, ahol szeretnél minket a megbékélés szolgálatába beállítani, és a békesség hírnökeivé tenni. Köszönjük, hogy ehhez adod a megbékélés igéjét, és köszönjük, hogy ezt a szánkba helyezed, és adsz nekünk bátorságot is annak a továbbmondására. Áld meg, Istenünk, mindazokat, akik őszintén kerestek ma téged ebben a közösségben, vagy bárhol, más templomokban ezen a világon. Tedd a te gyermekeidet mindenütt, a te békességed eszközeivé. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, a kórházban levőkért. Hajolj le irgalmasan, gyógyító szereteteddel hozzájuk. Áld meg gyermekeinket az új tanévben, az iskolai munkát, a tanárok munkáját, a diákok tanulását, előrehaladását, az életre való felkészülésüket. Áld meg, Urunk, gyülekezetünkben, az új szezonban a konfirmációi felkészítés munkáját. Áld meg a gyermeksereget a vallásórákon. Könyörülj mindnyájunkon, Urunk, hogy újra és újra odaforduljon a szívünk feléd, és örömmel tudjunk csüngeni a megtartatás igéjén. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, az adakozás rendjén említem, hogy a mai napon is a szeretett szolgálati külön persejbe elfogadunk adományokat a zilahi árvák anyagi támogatása céljából. Ilyenkor, mikor újra iskolába indulnak, nagyobb kiadásuk van, és örömmel fogadják a mi jókedvű adományainkat. Beindult az új tanév, és ezzel párhuzamosan gyülekezetünkben is a vallásórák működnek, ugye ahogy szoktuk tartani őket. Szombat délután 3-tól az 5-6-7-es gyerekeket várjuk, és vasárnap délelőtt két csoportban az 1-4 osztályosokat, az óvodáskorúakat. Konfirmándusok felkészítője mindig ilyenkor az istentisztelet utána van, várjuk őket is szeretettel, első és másodéveseket lent a klubban. Testvérek, most folytassuk együttlétünket, énekeljük a 436-os éneknek, 436-os éneknek az első két versét. 436-os ének így kezdődik, vezess Jézusunk, véled indulunk. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvérek, fennálló énekül a 90. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.